Kalocsán Zsolt, az RSM Hungary elnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt szó volt arról, hogy vajon a fekete gazdaság irányába mennyire terel maga az adórendszer, az adó mértékek, az adónak a bonyolultsága mennyire hat ebbe az irányba. Ön említett néhány példát, nem került még szóba eddig az áfa, hogy azt mondják pedig szakértők, hogy Magyarországon kiemelkedően magas az általános forgalmi adó az európai átlaghoz képest is. Történt persze néhány változás bizonyos élelmiszerek körében, és lesz még ilyen a 2017-es évben is, de mit gondol, hogy ez mennyire segíti a fekete gazdaságot, ez a nagyon magas áfaszint? Egyáltalán ön adószakértőként mit gondol erről, hogy valóban magas-e?
Hát a 27% az egyértelműen a legmagasabb az Európai Unióban, ezt ugye tudjuk. Ennek azért megvan a maga háttere, ugye rendkívül alacsony volt a foglalkoztatottságunk, itt a régiós összehasonlításban is. És ugye nem volt más lehetőség a költségvetés egyensúlyba hozásának tekintetében. Itt azokat azokhoz az adókhoz kellett hozzányúlni, még hogyha fáj is mindenkinek effektíve, amelyek rendkívül egyszerűen adminisztrálhatóak és behajthatóak. Ilyen volt az áfa. Ezért tartunk itt sajnálatosan áfa kulcsba, ahol tartunk, ami rendkívül magas. Ami egyébként az adóelkerülést egyértelműen támogatja. Tehát kétség nem fűződik hozzá. Egész addig azonban megmaradnak ezek a magas áfakulcsok, amíg egyéb más típusú adókból megfelelő mértékű bevételt nem tudunk elérni, és itt nagy baj, hogy nagyon-nagyon jelentős mértékűek a különadók. Tehát egy adórendszerben a különadóztatás az mindig egy kicsit kilóg a struktúrából, és ezek a különadók maradnak is, és velünk tovább élnek. Látjuk ezt például a bankadó tekintetében. Ugyan van egy jelentős csökkentés, ez egy jó hír, de az egyéb más típusú különadók azok megmaradnak. Plusz beszéltünk nemrég ugye a turizmus fejlesztésről hozzá, ami egy újabb ilyen típusú különadó. Ez azt mutatja, hogy bizony-bizony költségvetési kényszer van az adóztatás tekintetében, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy költségvetési egyensúlyt, azt azért a költségoldalnak a csökkentésével is el lehet érni, nem csak kifejezetten az adóbevételeknek a növelésével. Ez egy külön téma, ott is azért jelentős tér lenne, különösen, hogyha megint csak Európai Uniós összehasonlításban megnézzük, hogy a közszférában mekkora a foglalkoztatotti arány, és ilyen értelemben mekkorák a költségek. Itt messze-messze az átlag fölött vagyunk, tehát ott is egy nagyon jelentős tér van arra, hogy költséget csökkentsünk. Ha ezeket a lépéseket együttesen költségvetési szempontból meghozzuk, akkor lehetőség lenne bizony arra, hogy ezt a borzasztóan kiugró és magas 27%-os áfát mondjuk azt egy élhető szintre hozzuk.
Ez mi lenne egyébként? Meg lehet ezt határozni, és meg lehetne egyáltalán általánosságban egy kulcsot határozni? Nyilván tudom, hogy nálunk is többféle kulcs van, de ez egy jellemző, mégiscsak a 27% él.
Igen, ugye a direktíva alapján megyünk, tehát itt ez kötelező érvényű. A legmagasabb kulcs szempontjából azt kéne vizsgálni, vagy azt kell vizsgálni, hogy egyrészt milyen kereskedelmi partnereink vannak, és a régióban milyen áfaterhek vannak. Ugye egyértelműen látszik, hogy milyen áfaterhek vannak Szlovákiában, Ausztriában, Németországban, Lengyelországban és így tovább. Ilyen értelemben indokolt lenne 25% alá bemenni, de azt azért könnyen be lehet látni, hogy erre lehetőség ma pont a költségvetési egyensúly miatt nincsen.
Egyébként fehérebb a gazdaság ott, ahol mondjuk 25% vagy az alatti az áfaterhek?
Ez nem ennyire egyszerű kérdés, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen igen. Ez azzal kell ezt összekötni, hogy milyen adóhatósági ellenőrzési, milyen strukturális metódusok vannak az adott ország gazdaságában, mert ez mindenképpen ahhoz kapcsolódik. De egyébként, ha csak azt vizsgálnánk, és hogy zárójelesen jeleztem, nem vizsgálható, hogy egy alacsonyabb adókulcs az alacsonyabb adóelkerüléshez vezet, akkor a válasz egyébként erre igen.
Egyébként, hogyha ugye az elmúlt években sokat hallottuk azt a kormányzati képviselőktől, hogy ugye egy fontos cél az, hogy a jövedelmet sújtó adók helyett, alapvetően főleg a családok jövedelmei sújtó adók helyett inkább a fogyasztást terhelő adók irányába menjenek el. Itt az egyensúly, vagy az egyenleg az egyébként a mondjuk az adózók, az egyéni adózók oldalán pozitív? Tehát, hogy most mondjuk az elmúlt 5-6 évnek a mérlegét nézzük, akkor valóban a bérből, fizetésből élőknek az egyenlege az pozitív?
A bérből és fizetésből élők egyenlege igen pozitív, ha csak azt nézzük, hogy milyen személyi jövedelemadó csökkentés, illetőleg ezzel párhuzamosan milyen kedvezmények jöttek be a személyi jövedelemadóztatás rendszerébe. Tehát a magánszemély adózó szintjén a válasz erre igen. Ugyanakkor rögtön hozzá kell tenni, hogy ezzel párhuzamosan borzasztó nagy igény lenne arra, hogy a korábban említett munkáltatót érintő adóterhek és az élő munkát érintő adóterhek csökkenjenek. Ez egyébként benne is van a rendszerben, ugye ezt vizsgálja az NGM, ennek a lehetőségét, mert egyértelműen látszik, hogy az adóik itt Magyarországon az egyik legmagasabb. Abban az esetben, hogyha a munka adói oldalon is ez csökkenne, az egyértelműen a foglalkoztatottságnak az emelkedéséhez hozzájárulna. Kétségtelen, ezt egyébként egyéb más országokban is látjuk, tehát ez abszolút látható, és az igény meg is lenne rá. Ugyanakkor ha azt megnézzük, hogy a 27%-os szochót, amiről pont épp beszélünk, mennyire kellene lecsökkenteni ehhez, akkor az látszik, hogy egy nagyon-nagyon jelentős csökkentésre lenne szükség, ami nagyságrendileg 5-7%-os lenne. Amit a jelenlegi költségvetés sajnálatos módon nem bír el, ez azzal párhuzamosan működhetne, hogyha a foglalkoztatottságot egyébként növelnénk, ezen keresztül az adóbevételek nőnének, és elengedhetetlen, hogy a költségvetésnek egyébként a költség oldalához is hozzányúljunk, mert annélkül ez nem fog működni.
Ha már itt beszéltünk a jövedelmekről, a munkavállalói jövedelmekről, akkor beszéljünk egy picit a kafetéria rendszer átalakításáról. Az elmúlt hetekben nagyon sokat hallottunk erről, Brüsszel kifogásolta ugye az Erzsébet utalványnak a rendszerét, ezt mindenképpen át kell alakítani, és ugye a hírek szerint 100 000 forint így ugye készpénzt lehet adni ugye utalványok helyett. De milyen változásokra számít a gyakorlatban?
A kafetéria rendszer az nagyon jelentősen megváltozott. Nem feltétlenül kellett volna ez ilyen mértékben hozzányúlni, ennek a háttere az egyébként is ismert. Itt az Erzsébet utalványnak a megszüntetése a gócpont. Természetesen meg lehetett volna azt a lépést is lépni, hogy ilyen értelemben a piacot liberalizáljuk, mégpedig azért, mert egy piacra történő belépés, egy belépési korlát azért az jelentős költségekkel jár. De hát nem ez történt, hanem a kafetéria rendszer jelentősen átalakult. Itt ugye azt lehet látni, hogy évi 100 000 forint összegig készpénzt lehet kapni. A kezdeti elképzelés az volt, hogy ez nem jár adóteherrel. Hát ha ezt megnézzük, akkor ez most nem így van, ezért ez egy jelentősebb adóteherrel jár, pedig milyen szép is lett volna. És ami egyébként ilyen értelemben még változott, a 100 000 forint készpénz juttatással párhuzamosan, ez ugye a béren kívüli juttatások körébe tartozik, ugyanebbe a körbe tartozik a szép kártya 450 000 forintig. Viszont vannak azért kedvezőtlen elemei is ennek a módosításnak, hiszen a béren kívüli juttatások, amelyek nagyságrendileg 35%-kal adóznak, a közül jó pár elem azért kikerült. Tehát ugye, amit említettünk, a 100 000 forint készpénzjuttatás és a szép kártya maradt itt, de kikerült például az iskolakezdési támogatás, a munkai étkeztetés, az iskolarendszerű képzés, az üdültetés, és így tovább. És talán az egyik legfájóbb pont az, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések is ebből a körből kikerültek. Ezt csak azért emelném ki, mert az öngondoskodás ez mindig is középpontban van, és középpontban kell, hogy legyen, pláne egy ilyen előregedő társadalomban, mint a miénk. És ezt azért mindenképpen át kellett volna gondolni, hogy ezt megtartsuk a kedvező adóztatási körben, mert hát az azért látszik, hogy a béren kívüli juttatások nagyságrendek 35, addig az egyes meghatározott juttatások, ahova ezek egyébként átkerültek, azok nagyságrendek 50%-kal adóznak.
Tehát nyilvánvalóan rögtön itt ezek élvezték az előnyüket. Egyébként a szép kártya felételés, amit említett, hogy bizonyos mértékben ezek a kifizetések, ez lehet egyfajta ilyen közvetett ellentételezés a turisztikai adónak? Ön szerint? Tehát kaphatnak itt vissza valamennyit a turisztikai vállalkozások?
Én azt gondolom, hogy a kettő egymással abszolút nem függ össze. Tehát ez egymástól teljesen függetlenül került átgondolásra, illetve a turizmus fejlesztési hozzájárulás bevezetésre. Azt azért látni kell, hogy a szép kártya, mint olyan, ha az is módosult volna, akkor az borzasztó kártékonyan hatott volna a magyarországi belső turizmusra, vendéglátásra, fogyasztásra. Tehát ezt a lépést nem lehetett és nem szabadott volna megtenni. Ez maradt is a béren kívüli juttatásokban. Ugyanakkor azt azért nem szabad elfelejteni, hogy van egy 450 000 forintos korlátunk.
Egyébként, ha már itt a önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseket is említette, és mondta, hogy az öngondoskodás mennyire fontos, ugye tudjuk azt, hogy Magyarországon sajnos ennek a szintje rendkívül alacsony, tehát alapvetően nem vagyunk igazán, igazán előrelátók. Mire számít? Egyszerűen a munkavállalók kevesebbet fognak félretenni ezen az oldalon, elviselik a többletköltséget, vagy mondjuk ez egy drasztikus visszaesést fog jelenteni az önkéntes pénztáraknál?
Ez az adott cégnek gyakorlatilag egyrészt a kafetéria szabályozásától is jelentősen függeni fog, másrészt nyilván az egyéni döntéstől. Az biztos, hogy az adóteher növekedés, ami ilyen értelemben majdnem egy harmad, vagy talán egy picit több, az abba az irányba hat, hogy átgondolják majd az egyéni adóalanyok, hogy bizony más típusú, kedvezőbb juttatási formákat a kafetéria rendszeren belül fognak igénybe venni. Azért is mondtam, hogy ez függ majd az egyes társaságoknak a szabályozásától. De minden esetre elkerülhetetlen, hogy, illetve talán úgy fogalmaznék, hogy megjósolható az, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárokba történő befizetések azok csökkenni fognak. Mert hiszen, ha egy másik kedvezőbb adóztatási elemet igénybe tudunk venni, és most gondolok itt talán éppen a lakástámogatásokra, amelyek egyébként 5 millió forintig ugye adóteher nélkül működnek, akkor azért át fogja gondolni az egyéni adóalany is, hogy pláne, hogyha ilyen jellegű befektetésbe belekezd, hogy akkor abba az irányba egy sokkal kedvezőbb adóztatási teherrel fog idézőesen befektetni.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a 2017-es adórendszerben lesznek érdemi változások, hogy mekkora az a mozgástér, amit mondjuk a kormány kihasználhat erre. Ha most csomásra meg kellene fogalmazni, vagy értékelnie kellene, akkor ön szerint a 2017-es adóváltozásoknak vannak-e is láthatóak egyértelmű nyertesei, és vannak-e egyértelmű vesztesek?
Kezdjük a vesztesekkel, tehát 2017-ben ugyan még nem, de 2018-ban mindenképpen a vendéglátás, és ezen keresztül ugye a turizmus, hiszen bevezetésre kerül egy újabb különadó, amiről beszéltünk. Azt gondolom, hogy az alacsony fizetési kategóriákban elhelyezkedő munkavállalók, az áfa csökkentésre, itt az alapvető élelmiszerekre gondolok, mindenképpen jól járnak. Személyi jövedelemadóztatás tekintetében azt kell, hogy mondjam, jelentős változás 2016-ban nincsen, tehát továbbra is megmaradnak az ismert kedvezmények. A vállalkozások esetében van több kisebb módosítás, itt különösen a KKV-kra gondolok, a különböző beruházási kedvezmények vonatkozásában pozitívumként kell kiemelni a módosításokat. Itt akár gondolok a 30 millió forintos korlátnak a megszüntetésére, illetőleg a kamatkedvezményre, ami bejött a rendszerbe, itt szintén 100%-ig kihasználható már. Tehát vannak kisebb olyan módosítások, amelyek mindenképpen pozitív irányba hatnak, és hát ha megnézzük azt adminisztrációs vonatkozásban, hogy történt-e egyszerűsítés, jelentős egyszerűsítés nem történt, illetőleg látjuk azt, hogy az online virág irányába hatunk, vagy illetőleg megyünk, tehát bevezetésre kerül majd az online adatszolgáltatás is, amely tekinthető éppen egyszerűsítésnek is, vagy éppen a rendszer bonyolításának is, de ha megvannak a megfelelő technikai fejlesztéseink, akkor én azt gondolom, hogy összességében ez majd az egyszerűsítés irányába fog hatni.
Ugye az aréna eddigi részében a 2017-es adójogszabályokról beszéltünk, de van egy picit közelebbi aktualitás, ami persze igazából nyári, és az adórendszerhez csak annyi köze van, hogy az RSM Hungary-nak van egy hajója a következő kék szalagon, ami az esélyesek között versenyez, vagy versenyezhet. Ugye nagyjából egy hónap múlva indul a kék szalag, lesz a kék szalagnak a rajtja június 14-én. Vagy július 14-én. Hány esélyes hajó lesz ott a rajtvonalon?
Minimum 10.
Ezek mind több testűek?
Nem, lesz 3-1 testű is szerintem, ami esélyes. Ezt láttuk most Genfben is. Ott lesz a Rafika, ott lesz a Liza, és ott lesz a Principessa. Én őket is az esélyesek közé sorolom, hogyha nagyon-nagyon pici szél lesz. Ezek mind rutinos csapatok. Bárki odaérhet.
Ugye ez egy nagyon régi vita, amióta több testűek megjelentek egyáltalán a készalagon, hogy több testű, egy testű, folyamatosan megy ez a vita. Ön ugye egy több testű hajóval versenyez ezen a versenyen, de azért megkérdezem, mit gondol erről a vitáról?
Ez egy nagyon-nagyon régóta tartó vita. én azt gondolom, hogy a kék szalag az önmagában nyitott, ez a szellemisége. Viszont én azt is gondolom a másik oldalon, hogy nem kéne teljes mértékben korlátozások nélkül menni. Ez látszik Svájcban, ott például a több testek 35 lábban vannak korlátozva, és egyforma hajókkal versenyeznek. Szerintem az igazi erény és az igazi tudás az akkor jön ki, mikor mindenki ugyanolyan hajóval megy. Ez talán majd 10-20, nem tudom hány év múlva itt Magyarországon is bekövetkezhet. Minden esetre most mindenki az egyedi hajóját fejleszti, amennyire tudja, itt a katamarános vagy több testű ligában, és hát ezek a hajók különböző típusú szelekben különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, valamelyik gyorsabb, valamelyik lassabb, így a több testűek közül is azt kell, hogy mondjam, hogy bárki odaérhet, és bárki megnyerhet idén a kék szalagot.
Ön ugye egy számokkal foglalkozó ember, ha mondjuk százalékban kellene kifejezni, akkor mondjuk a balatoni hajózásnak a technikai színvonalán mennyit lendítette az, hogy a többtestű hajók fejlesztésével elkezdtek foglalkozni?
Az elmúlt két évben borzasztó sokat. Tehát egy számszakilag nem tudom megmondani, de minden esetre mi például idén nem is mentünk el külföldre versenyezni, mert annyira élvezetes volt itthon, annyira sok típusú, sokféle hajó van, annyira sok oldalúak lettek a csapatok, hogy borzasztó izgalmas itthon egy-egy versenyre elmenni. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött a balatoni hajózás.
Egyébként a Balatonnak mennyire fekszik a többtestű hajózás?
Balatonnak abszolút fekszik a többtestű hajózás, ezért is vannak különböző típusú és különböző méretű hajók. Egyetlen egy szempontból kell odafigyelni, ez a balatoni szél, ez idézőesen sokszor rugdalózós. Abban a szélben azért egy többtestű hajóval nehéz menni, és borzasztó módon oda kell figyelni, hiszen nagyon nagyok a sebességek, és a kockázatokat ebben az esetben azért megfelelően kell kezelni.
Egyébként ez mekkora kihívás, amikor nagyjából ilyen 550 és 600 körüli hajó megy a Balatonon, vagy hajózik gyakorlatilag egyszerre a vizen, és nagyon, nagyon különböző sebességgel?
Ez az elején a rajtnál talán nem annyira, mert két különböző rajtvonal van a többtestőeknek, illetőleg a livaráknak van egy, és az összes többi hajónak egy másik rajtvonal. Ez pont biztonsági okokból van így. Ugyanakkor ezek a hajók azért nagyon gyorsak, és visszafele azért az ember találkozik mindig az egytestű és nem degradálóan lassabb hajókkal, mert azokkal is
borzasztó. Közepével gyakorlatilag.
Pontosan, azokkal is borzasztó élvezetes menni, én is sokszor szoktam egyébként egytestűvel menni. Ott azért nagyon-nagyon figyelni kell, pláne akkor, amikor az éjszaka következik be.
A Balatont mennyire hozhatja közelebb? Ugye sokat beszéltünk itt az Aréna különböző műsorában, több vitorlázó is volt már a vendégünk, aki a különböző európai tavi versenyekről beszélt. Mennyire segített közelebb vinni a Balatont ezekhez az európai versenyekhez? Mennyire köti össze, hogy szorosabban az, hogy a többtestű hajók gyakorlatilag már mindegyik tavon ott vannak?
Ez abszolút így van. Itt több, talán négy tavat érdemes megemlíteni. A Galata-tavat Olaszországba, a Bódani tó, ez ugye három országot is határol, illetve érint, a Genfi tavat, és hát maradjunk leghától, tehát a Balatont, és az látszik, hogy itt a csapatok, azok egyre inkább látogatják ezeket a versenyeket. Talán három olyan nagy verseny van, amit ezek közül ki kell emelni, a Boldor a Genfi tavon, a Centomilia a Garda tavon, és a mi kék szalagunk. Ezek közül a kék szalag azért talán kicsit elfokult vagyok, de a legpatinásabb verseny, és a legtöbb hajó vesz részt rajta.
Ez ugye a legöregebb is, hogyha jól tudom a kiírása szerint. Egyébként az, hogy a többtestűek megjelentek, ez gyakorlatilag egy egészen más kategória, mondjuk technikában, és nyilvánvalóan mondjuk sebességben is, mondjuk, mint mondjuk az egytestű hajózás. Ez mennyire hozza közelebb az üzletet a vitorlázáshoz? Tehát mennyire lesz, vagy mennyire lehet már ma is arról beszélni, hogy mondjuk a többtestű hajózás, vagy ez a többtestű liga a Balaton, ez üzleti alapon is működhet esetleg?
Ettől szerintem még messze vagyunk. Van egy-két olyan csapat, ahol ennek a kezdete már látszik, de azért, hogyha ezt összehasonlítjuk a Genfitóval, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk.
Mondja, miért kell vitorlázni egyébként?
Mert az ember szereti.
Mi a jó benne? Vagy mit ad hozzá az ember életéhez?
Kikapcsolódást. Egy dologra koncentrál az ember, de arra nagyon. Csapatépítést. És egy olyan fajta adrenalint, amit az ember akár munkahelyen, akár más területen nem kap meg.
Van a hajózásnak mondjuk a polgári életben, akár mondjuk az ön életében, a cég irányításban hasznosítható része?
Abszolút. Tehát egy csapatot, pláne egy komolyabb csapatot, azt pont ugyanúgy kell irányítani, mint egy céget. Nagyon-nagyon-nagyon sok a hasonlóság benne.
Például?
A csapatnak a szervezése, a kulcspozíciók, az, hogy milyen típusú ember milyen pozíciót tölt be, vannak a hajón gyengébb és erősebb emberek, különböző technikai tudással rendelkeznek, és ebben meg kell találni azt, hogy melyik ember a legmegfelelőbb az adott pozícióra. A csapatot össze kell tartani, a csapatot kell tudni finanszírozni, edzéseken kell részt venni. Itt nagyon-nagyon-nagyon sok párhuzam vonható egy cég irányítással.
Mi a fontosabb, vitorlázni ön szerint, vagy versenyezni és elsőnek lenni?
Mind a kettő fontos. Mi nagyon-nagyon szeretünk versenyezni, és nagyon-nagyon szeretünk a versenyben megmérettetni. Ez nem azt jelenti, hogy mindig elsőknek lenni, de minket ez borzasztó módon inspirál.
Melyik inspirál egyébként jobban? Elsőnek lenni, vagy mondjuk másodiknak? Ugye van, aki azt mondja, hogy második helyen senki sem boldog, ugye vannak ilyen legendás mondások a Balatonon is, meg ugye a Forma 1 világában is. Szóval mi motiválja például önöket, vagy önt személy szerint jobban? Mondjuk most akár a hajóról beszélünk, akár a cégvilágról.
Nyilván nagyon szeret az ember első lenni, illetve úgy fogalmaznék, hogy a legjobbak között lenni, nem feltétlenül az első lenni. Mind a vitorlázásban, mind pedig a cégvezetésben azért nagyon-nagyon fontos az alázat, meg hogy az ember azt tudja, hogy pontosan hol van a helye, mi a teendő, hiszen épp úgy a cégvilágban vannak nagyobb, erősebb, gyengébb cégek, vannak különböző finanszírozási lehetőségek, ez a vitorlázásban pont ugyanígy működik, vannak erősebb csapatok, gyengébb csapatok, és az embernek meg kell találni a megfelelő helyet, és mindezt alázattal kell csinálni.
Kalocsai Zsolt, az RSM Hungary elnök vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a kívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
A műsor elkészítésében Panulin Ildikó működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.